mire támaszkodtam. Természetesen az egy ilyen munka esetében nem képzelhető el, hogy az ember eredeti forrásokat tanulmányozzon. Tehát nem levéltári kutatásokra. Én kizárólag a már megjelent irodalomra, tehát szekunder forrásokra támaszkodtam. Igyekeztem a legkorszerűbbet, a legjobbat, de meg tudom mutatni, ez körülbelül egymás a jegyzetanyag, mert hát ugye én vérember vagyok, már öreg ember, és én nem számítógépen dolgozom, hanem cédulászok, amit. És a cédulák gyűlnek.
De a végén azért számítógépen áll össze, nem?
Hát nagyon sok segítséget kaptam ebből a családomtól, mert a feleségem, meg a lányom és a fiam is segített abban, hogy az általam megírt anyag számítógépre kerüljön, flopin kellett a kiadónak is leadni. De én nem tudok a szemem miatt számítógépet használni. De nekem nem is szabad, mert ugye csak ez az egy szemem van is. Az se jó. Ezért ez így alakult ki. Hihetetlen energia van benne. Most gondolkodom rajta, hogy az összegyűjtött anyagot, ami mondom körülbelül másfél mázsa, ugye egész évben véve a jegyzetanyag meg a papot, azt felajánlom a Magyar Debreceni Irodalmi Múzeumnak, vagy a Református Kollégium könyvtárának, levéltárának, hogy az maradjon meg valahogy egybe, mert ha valaki még egyszer nekiugrik, akkor ott van egy alap, amire támaszkodhat. Sokkal több annál, mint ami bement a lexikonba. Nem csak személyekben több, hanem az egyes személyekre vonatkozóan összegyűjtött anyagban is sokkal több, tehát jó kiindulási alap le. Hát ha elfogadják, elfogadják, ha nem fogadják el, akkor meg megy a zenészerbe.
Említette azt, hogy ugye olyanok is vannak benne, akik még mai napig is élnek. Itt a személyes kapcsolatok segítettek.
Hogyne, nagyon sokat segítettek. Először is van egy olyan kapcsolatrendszerem, vagy volt egy olyan kapcsolatrendszerem, hogy nagyon sok embertől kaptam nagyon sok segítséget. Hát nem tudom áldóan emlékezni, csak áldóan emlékezni Tóth Béla bácsit például, aki ugye már nem él közöttünk, a Református Kollégium tanára volt, irodalomtörténész. Borzasztóan sokat segített például Bakó Endre, aki az egyik lektorom is lesz egyébként. Nagyon sokat segítettek azok a barátaim, akikkel kapcsolatban tartok. Utána az a helyzet ugye, hogy a feleségem is magyar tanár, a fiam is, a lányom is, de hát elég széles belső konzultációt. Ez borzasztóan sokat jelentett nekem a Szalacsi Rácz Mária például az egyetemi könyvtárból. Nagyon sokat. Ha valamit nem tudtam, volt kihez fordulnom, meg tudtam kérdezni, ha nem is tudtak pontos adatot, de eligazítottak a tovább lépés lehetőségében. És nagyon sokat segítettek azok a szerzők is, akikről nem rendelkeztem megfelelő adattal, és személyesen hozzájuk fordultam, és akkor ők megadták azokat az adatokat, amiket. Nem mindenki. Tehát lesznek olyanok, akik nincsenek benne a lexikonban, pedig nyilván vannak tartva ma Debrecenben, mint mondjuk irodalomtörténész.
Nem segítettek, vagy nem akarták, hogy benne legyenek?
Olyan is volt, vannak erre leveleim, akik azt mondták, hogy köszönjük szépen, inkább nagyobbaknak tartsuk ezt fenn, és ne. Tehát visszahúzódtak. És olyan is van, aki nem sértődtek meg, ígérték. Tízszer ígérték, hogy már megcsinálják, már elküldik, vagy már leülnek velem, hogy megbeszéljük a dolgokat. Nem jelentkeztek, és bizonyos próbálkozás után az ember már feladja. Már nem vagyok elég fiatal ahhoz, hogy én erősködjek embereknek. Vannak, akik nem értették meg, hogy ez nem az én érdekem, hogy ez meg, hanem ez Debrecen szellemi életének az érdeke. Na, meg kell mondanom, hogy nagyon sokat segített, biztatott, serkentett a Tóth könyvkereskedés és kiadó igazán, kötekedés nélkül, hogy mondjam, fogadta, sőt, már megállapodtunk egy következő munkában, hogy ugyanígy meg fogom csinálni a Debrecenben játszott színészek lexikonát. Tehát, hogy kik játszottak 1798-tól kezdően, kik játszottak a Debrecen. A Magyar Színházban meglepő lesz, mert szinte alig van olyan nagy művész, aki megfordult volna a Debrecenben, de ez már egy másik téma. Tehát úgy hiszem én, hogy Segítséget kaptam. Nem azt mondom, hogy mindenkitől, voltak elutasítások, voltak, akik naívnak tartottak, hogy mit akar ezzel, de nem ez számít, hogy ki debreceni, hanem az számít, hogy ki az országos. Én meg azt mondom, hogy Debrecenben, Debrecennek, a debreceni embernek borzasztóan fontos lehet, hogy a múltjából és a jelenőből kit kell megőriznie úgy, mint ami valami értéket adott Debrecennek, vagy akinek valami értéket adott. Debrecen.
Ez a lexikon talán azt is mutathatja, hogy az elmúlt évtizedekben, évszázadokban mikor volt a legerősebb a debreceni irodalom, vagy egyáltalán hogyan változott az irodalom megítélése. Mit lehet elmondani?
Én ezt egy pár szóban említem az előszóban. Nyilvánvaló Debrecen irodalmi szellemi életének fénykora a református kollégium létrejöttétől, hogy körülbelül a 19. század közepéig, különös tekintettel a felvilágosodás korára és a reformkorra. Akkorra árad be igazán Európa, akkorra érlelődött meg az a szellemiség, amit a kollégium képviselt, és akkor még többségében egyedül képviselte ezt Magyarországon, mert a többi kollégiumok, Sárospataki, Pápai, Nagyenyedi, stb. Ugyancsak jelentősek voltak, de múltja révén, és azzal, hogy a kálvinizmusnak Debrecen volt a szellemi székhelye, így fogalmaz, én mondom, hogy kálvinista Róma, de szellemi székhelye, ezáltal Debrecen emelkedett ki, és ebből a kollégiumból nőttek ki leginkább elsősorban azok a szellemek, akik igazán sokat jelentettek. Csokonai, Fazekas, Budai Ézsaiás, Sinai Miklós, Hatvani István, Komáromi Csipkés György, Szent Simonnár Albert, stb. Stb. Ez akkortól, amikor ugye már Budapest elkezdett szellemi centrummá válni, tehát Budapest ránőtt Debrecenre, másrészt a kollégium, református kollégium mellé is kezdtek megerősödni a Sárospataki, Pápai, stb. Kollégiumok, attól kezdve ez egy kicsit fakult. Ez a szerep. Ezt próbálta meg, vagy kísérelte meg pótolni az 1913-ban kitalált Debreceni Egyetem, amelyiknek ugyancsak jelentős szerepe van, de miután a Debreceni Egyetem nem egyedüli volt, mint a református kollégium, hanem az országban már működtek. Igenek, éppen ezért tulajdonképpen nem tudta igazán ezt pótolni. Talán egy időben, ez furcsa módon az 50-es évek volt, amikor egy nagyon jó, nem tudom másként nevezni, akkor így nevezték káderpolitika alapján, ide került irodalomprofesszornak Barta János, Bán Imre, Julov Viktor, és felnőtt egy fiatal irodalomtörténész, nemzedék, Kovács Kálmán, Barta Imre, Kis Ferenc, stb. Ez megint egy olyan inspirációt adott a szellemi életnek, amelyben elsősorban két dolog érvényesült. Az egyik az értékközpontúság, az, hogy mi az az igaz érték, mi számít értéknek, soha nem az aktualitás, hanem mindig a mély erkölcs és a mély belső világ. Az irodalmi érték megismerésében fantasztikus szerepe volt, de több tanszéken is. Én ne felejtjük el, hogy a történelmet még nekünk, ugye Szabó István, Szabó Dezső oktatta, a nyelvészetet Pap István, Kálmán Béla oktatta, a pedagógia professzor Józ Béla volt, szóval egy olyan szellemi műhely alakult ki a bölcsészkaron, a tétegen nem ismerem, tehát arra nem tudok beszélni, amelyiknek csirái már a két háború közötti időszakban is megvoltak. Ne felejtjük el, hogy az akkori debreceni szemle a legkitűnőbb magyar folyóiratok egyike, Debrecen nyilván van a legkitűnőbb. Tehát azért akkor itt mégiscsak volt egy Hankis János, megfordult itt egy Karácsony Sándor, Szabó Árpád, Ország László, stb. Ez a két időszak az a csúcs, amit én csúcsnak neveznék, ha nem is azonos méretű, mondjuk a kollégium az az Alpok, a egyetem pedig a Kárpátok, hogy világos legyen. Amit sem azelőtt, sem azóta, ezt úgy gondolom nem lehet felülmúlni,